A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten áldja meg gazdagon a mi templom együttlétünket, és mindazoknak az ige hallgatását, akik távolról követik a mi Isten tiszteletünket. Énekeljük kezdő énekültestvérek a 163. éneket. A 163. énekünk így kezdődik, Te rólad zeng dicséretünk. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, amit ez írva található a 25. Zsoltárban, a 25. Zsoltár első 10 versében. Dávid könyörgése. Uram, hozzád emelkedem lélekben. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne vessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem. Ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. Kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni Isten dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, megvalva bűneinket hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 153. ének első három versét. A 153-as énekünknek az első három versét énekeljük. Az első így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Imádkozzunk! Istenünk, édesatyám, köszönjük hálaadással, hogy nem csak ígérted Jézus Krisztus által, hanem meg is cselekedted, hogy itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy nem hagytál minket árván. Köszönjük, hogy újra és újra szóba állsz velünk. Közlöd velünk a te igédet. Tudomásunkra hozod a te szándékodat. Köszönjük, hogy tanítgatsz minket folyamatosan a te kedvedben járni, a te tetszésedre élni. Te látod, Istenünk, hogy a magunk erejéből erre mi nem vagyunk képesek. Ezért köszönjük, hogy a te lelked erősít, bátorít minket arra, hogy fölfelé nézzünk, ne csak a földre szegezzük a tekintetünket. Köszönjük, hogy megtanítasz minket mennyei cél felé futni. És köszönjük, hogy adod azokat az útjelzőket, amelyek segítenek minket e mennyei cél elérésében. Köszönjük neked a te hűségedet, amivel eddig is hordoztad törékeny életünket. Köszönjük azt, hogy közösséget teremtesz. Köszönjük, hogy ebben a közösségben helyünk lehet nekünk is. Köszönjük, hogy a veled való szövetségben kibontakozhat a mi életünk, hogy áldás hordozóvá váljon. És köszönjük, hogy a veled való közösségben testvérekre is találhatunk azokban, akiket mellénk adtál. Istenünk, igaz az, amit a teremtéskor kimondtál, nem jó az embernek egyedül. Köszönjük, hogy ezért teremtesz közösséget, és hisszük, hogy ebben a veled és egymással történő közösségben mindnyájan lelki otthonra találhatunk. Áld meg most is rád figyelésünket, Istenünk, adj nekünk őszinteséget, nyitottságot, reját hangolódást és engedelmességet akaratod megcselekvésére. Jézusért kérünk, áld meg mai együtt ünneplésünket a te színed előtt. Amen. Készüljünk, testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 25. Zsoltárunknak a második versét. A 25. Zsoltár második versét énekeljük, mely így kezdődik: Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint ez írva található az Ézsaiás próféta könyvében, az 55. rész 8. versétől kezdődően. Az Ézsaiás próféta könyvéből az 55. rész 8-tól 11-ig terjedő verseiből szól Isten igéje, hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi. Magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Eddig tart Isten igéje. Drága testvérek, Krisztus előtt a 6. században Ézsaiás próféta által szólította meg Isten az ő választott népét, Izraelt. Különös, ahogyan a próféták megjelennek annak idején a rájuk bízott nép előtt, és úgy kezdik az ő üzenetüket, hogy így szól az Úr. Ezzel elhárítanak minden olyan gyanút, mintha valami üres emberi fecsegésről lenne szó. Vagy valami önjelölt, nagyszájú szerepléséről lenne szó. Valahányszor a prófétai üzenet, vagyis Isten szava elhangzott, mindig így kezdték a próféták, hogy így szól az Úr. Ez azt jelentette, hogy Isten választott emberei, a próféták azonosultak Isten üzenetével, és ezt az üzenetet adták mindig tovább. Mert csak ennek van olyan hatása, amiről alapigénk utolsó sorában olvastunk, hogy eléri a célját, hogy véghez viszi, amit Isten akar. Mert ez Isten megszólalásának a szándéka, a végső célja mindig. Úgy, ahogyan jelzi érdekes képek által, amint elvégzi a föld megtermékenyítését, föláztatását, a növények táplálását, a felülről aláhulló eső és hó, úgy akarja elvégezni Isten szava az ember lelkében a maga munkáját. Meg akarja azt termékenyíteni, gyümölcsözővé kívánja azt tenni. Érdekes módon vezeti be Isten ezt az üzenetet, a mai igerész. Az ő gondolatairól és az ő utairól beszél. Ugyanakkor az emberek gondolatáról is, és az emberi utakról is szól Isten. És azt mondja, hogy a kettő között óriási különbség van. Valahogy érezzük is, hogy ez logikus, ez természetes, hiszen mi emberek kisebbek vagyunk Istennél. Mi porszem emberek vagyunk, nem örök létűek, és nyilván Isten, ami teremtőnk, magasabb, nagyobb, hatalmasabb nálunknál. És mégis ez a hatalmas Isten, akinek a gondolatai magasabbak az ember gondolatainál, ez a hatalmas Isten lehajol az alacsonyabb gondolati szinten működő emberhez, és be akarja vonni megszólítása által a maga gondolatvilágába, a maga tervébe, ismertetni kívánja velünk az ő szándékát. Gondolat. Mi a gondolat, kérdezhetnénk? Erre talán egy filozófust kellene segítségű hívni, hogy megválaszolja. Lehet, hogy kapnánk egy elvont fogalmi megjelölést, de nyilván lehet röviden is meghatározni, hogy mi is a gondolat, ami értelmünk belső tevékenységének az eredménye. Ugye, amikor a gondolat megszületik, akkor ez megjelenhet beszéd formájában, cselekedet formájában, amikor végrehajtja valaki a gondolatát, az elgondolását, a tervét. Ugye, a mi gondolkozás módunk tükröződik a magatartásunkban, a viselkedés formánkban. Most igen, Isten gondolatai magasabbak az emberi gondolatoknál, mondja itt az igében a prófécia. Mégis Isten az ő gondolatát közölni kívánja velünk. Honnan ismerhető meg Isten gondolata, Isten szándéka? Nyilván az ő kijelentéséből. És persze a Szentírás számunkra az ő kijelentése. Az ő gondolatvilágának a gazdagságával szembesülünk, valahányszor kinyitjuk a Szentírást, valahányszor olvassuk, belemélyedünk az Isten gondolatvilágába. Nyilván, ha egy igerészt, akár a mai alapigét is halljuk, elolvassuk, akkor megállapíthatjuk, hogy ebben nem jelenik meg Isten gondolatának a teljessége. Pál apostol is úgy fogalmaz a korintusiakhoz írt levélben, hogy rész szerint van bennünk az ismeret. Isten gondolatát, Isten szándékát nem tudjuk megismerni egyetlen rövid alapige elolvasása vagy meghallgatása nyomán. Sőt, még ha elejétől végig kiolvassuk a Szentírást, akkor sem fogjuk tudni fölérni Isten gondolatának a magasságát. Mégis Isten újra és újra kijelenti magát nekünk. Egyre közelebb enged minket magához. És minél többet beszélgetünk vele, minél inkább járunk vele, mert az ő utairól is beszél itt az ige, minél inkább magunkévá tesszük az ő gondolkozásmódját, és minél inkább járjuk az általa kijelölt utat, annál közelebbről ismerhetjük meg Isten szándékát, Isten gondolatát. Isten gondolata, Isten terve formálja a mi földi életünket, de ugyanakkor föl is készít minket az örök életre. És ezért jó ráhangolódnunk Isten gondolatára. Amint az előbb is jeleztem, a gondolat megnyilvánulásának három formája van. Az egyik a beszéd. Testvére, a beszédről sokat lehetne beszélni, úgymond. De most nem ez a feladatunk, csak jelzésszerűen utalok arra, hogy a beszédünk lehet építő is, és lehet romboló is. A beszédünk lehet hasznos is, és lehet káros is. Attól függően, hogy milyen gondolat áll a beszéd mögött. Milyen szándék van a megszólalásom mögött. Éppen ezért nagy előnyben van az, aki kutatja, keresi Isten gondolatait, aki ráhangolódik Isten szándékára. Annak a gondolatai megtisztulnak. Ezért mondja Jézus a hegyi beszédben, boldogok a tiszta szívűek, mert ők Istent meglátják. Azaz, közel kerülve megismerhetik az ő szándékát. És a tiszta szívű, tiszta gondolkozású embernek lesz tiszta a beszéde is, tiszta a szándéka is, tiszták a cselekedetei is, és mindenféle megnyilvánulása, magatartása is azt a mennyei tisztaságot fogja tükrözni, amit Isten szeretne megvalósítani a mi életünkben. Aztán a mi gondolatunk második megnyilvánulási formája a cselekedet. Jót tenni magunktól, romlott emberi természetünk miatt nem mindig tudunk. Vannak itt-ott Isten nélkül élő emberek is, akik tudnak úgynevezett jó cselekedetet véghez vinni, de bizonyos mértékig csupán. Mert akkor, amikor tyúk szemmelre lépnek, akkor, amikor hálátlansággal találkozom, akkor, amikor kijátszik velem valaki, akkor lehúzom a rollót vele szemben, és akkor már megszűnök jót tenni vele szemben. Ezért kell nekünk az Isten gondolatára rángolódnunk ezen a téren is, a cselekedetek terén is. És ezért van a Szentírásban sok olyan áldott tanítás, ami mind-mind Isten gondolata, akár az Ószövetségben, akár az Újszövetségben, Ahogy mondja Pál a rómaiakhoz írt levélben, hogy a gonoszt jóval győz le. Ahogy tanította Jézus, mert Pál is tőle tanulta, hogy ha valaki átkoz téged, te áldjad azt. Képes erre, ami romlott emberi természetünk? Ó, nem. Ez már az a második mérföldnyi út, ami csak a Jézusi szeretet birtokában, az Isten gondolatára ráhangolódva vagyok képes megtenni. Mert amikor Jézus azt mondta a tanítványainak, ha egy mérföld útra kényszerít téged valaki, menj el vele kettőre. Vagy ha arcul üt téged egyik felül valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Mosolyog a kisebbik fiam, mert ő úgy magyarázta ezt, annak idején már emlegettem itt, de az újabb kedvéért elmondom. Vallásorás korában nyújtja a kezét, és azt mondja, édesapa, én tudom, hogy van ez. Na mondjad, fiam, hogy van az? Rögtön érti már egy kis vallásórás gyermek, hogy ha arcul üt téged egyik felén valaki, tartsd oda a másikat. Különös, furcsa jézusi tanítást, rögtön lázad bennünk a jó érzés, hogy ez nem megvalósítható. És azt mondja, ő tudja, hogy van ez. Hogy? Hát úgy van, hogyha kapok egyik arcomra, visszaadom rögtön, és biztos kapok a másikra is. Hát testvérek, ez a mi emberi elgondolásunk. És jön Jézus, és azt mondja, nem ez az én gondolatom, nem ez az én utam. Magasabbak az én gondolataim, és az én utaim a ti gondolataitoknál, a ti utaitoknál. Rá tudunk-e vajon erre hangolódni, testvérek? Ez a nagy kérdés. És ott van, testvérek, a magatartásunk, megjelenésünk, viselkedésünk. Elég, ugye, egy szurós tekintet, nem kell egy szót se szólni, és a másikban már valami megtörtént. Elég egy komor ábrázat, talán egész nap lógó orral közlekedni a körülöttem levők között, és már is taszít az én jelenlétem. Nem vonz. Pedig ehelyett kellene az isteni lélek derűje sugározzék róla. Megjelenésem, magatartásom. Bizonyság arról, hogy én ráhangolódtam már az Isten elgondolására. Bizonyíték az én megjelenésem, magatartásom, megnyilvánulásom minden helyzetben. Bizonyíték arra, hogy én már a magasabb rendű isteni utat járom. Az Ószövetségben, mikor útról beszél Isten, akkor elsősorban a törvényre, az isteni tanításra gondol. Igazodj a törvényhez, és akkor járod az én utamat. Azért olvastam fel első igeként a 25. Zsoltár Dávid gyönyörű imádságát, mert látjuk, hogy ott több ízben is ismét lesz a kérést, hogy utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, taníts engem. Taníts engem. Miért? Mert elbukott azelőtt Dávid. És azért kettős bűnében, paráznaság, gyilkosság bűnében, amikor rápirított Nátán próféta által Isten erre a kettős bűnére, az ő emberi természetének a gyarlóságára, esendőségére, akkor döbbent rá arra, hogy ő nem az Isten útját jár. Ő a saját szíve romlott vágyainak az útját járta. A saját romlott elgondolásának, vágyának a megvalósításában lett paráznává és gyilkossá. És akkor döbbent rá, hogy Uram, én csak tőled tanulhatom meg a helyes életutat. Igen, Jézus is beszél arról, testvérek, hogy én vagyok az út. Mint egy élő utat adta nekünk ide Isten Jézus Krisztust. Nézz őre jár. Figyeld az ő beszédét, magatartását, megnyilvánulását, az ő cselekedeteit. Mindenben. Az ő gondolatának minden megnyilvánulásában, beszédében, cselekedetében, magatartásában, mindenben az isteni tisztaságot sugározta. Ezért vonzódtak sokan hozzá. Főleg a bűnösök, úgymond. És amikor vádolták a farizeusok, az önigaz írástudók, hogy ez bűnösökkel ül le egy asztalhoz, ugye? Ez a bűnösök barátja, akkor ezt Jézus fölvállalta. Miért? Éppen azért, hogy ezeket a bűnösöket ráigazítsa az Isten útjára. Ráhangolja az Isten gondolatára. Ezért folytatja alapigényben a prófécia azt, hogy Istennek az a gondolata, hogy az ő közlése, üzenete változtassa meg azoknak a szívét, életét, akiknél célba ér. Ezért mondja Jézus, hogy ezért mondja itt a prófécia azt, hogy ahogy az eső és a hó lehull az égből, és nem fér oda vissza, hanem termővé és gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnes kenyeret az éhezőnek, így lesz az én igém is, ami számból kijön, mondja Isten. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldte. Igen, amikor Isten valamit meg akar valósítani, akkor az ő gondolatát közli az emberre. És erre rengeteg bibliai példát lehetne, de lehetne egyháztörténeti példák sokasságát is felhozni, sőt egészen napjainkig érkezve saját élettörténetünk példáit is lehetne idézni, hogy hogyan valósult meg, hogyan lett testé az Isten gondolata. Egyes emberek életében, a te életedben is, az én életemben is. Ott van a közismert újszövetségi történet, a Zákeus története. Azt mondja Jézus, a Jézus után kíváncsiskodó, keresőszívű Zákeusnak, a dúsgazdag fővámszedőnek. Zákeus, hamar szállj le, mert ma a te házadnál kell maradni. És amikor befogadja Jézust, amikor Jézus megtisztító szándéka, gondolata valósággá válik Zákeus életében, akkor Zákeus bűnt vall, Zákeus jóvá teszi azt a sok-sok rosszat, a kapzsiság, a csalás, bűnét jóvá teszi, és azt mondja Jézus, ma lett üdvösség ennek a háznak. A Zákeus neve azt jelenti, hogy tiszta. Milyen ellentmondás? A neve tiszta, de az élete nem volt tiszta. Jött Jézus, a tiszta és szent Isten fiú, hogy megtisztítsa ennek a tiszta nevű embernek az életét, hogy név és élet fedje egymást. És lehetne sorolni a Magdalai Mária történetével, folytatni a Saulus történetével, aki keresztény üldöző volt, buzgó, vallásos, farizeus létére, és lett belőle Pál apostol, és lehetne még említeni akár Ágostont, a nagy egyházatját, aki 4. század végén, 5. század elején élt, és lehetne, testvérek, idézni azt, hogy milyen ige ért célba például a romlott, züllött, erkölcstelen életű Ágoston életében, szívében, amikor a Róma 13-12-ből azt olvasta, hogy az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközeledett, vessük le azért a sötétség cselekedét, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. És akkor rádöbbent Ágoston, hogy ő eddig a sötétség cselekedeteit cselekedte. Paráznosság és egyéb bűnök sokaságában. És levetette mindezt, mert célba ért nála az Isten szava. Az a magasabb isteni gondolat elérte ezt a nagyon mélyre süllyedt ember életet. És fölemelte, megtisztította. És lett belőle híres tanítója a kereszténységnek, Észak-Afrika püspöke. Ezért mondja itt a prófécia, hogy nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok. Eléri célját, amiért küldtem. Micsoda? Az én igém, ami a számból kijön, mondja Isten. Az én igém. Mert ahogyan János evangélista fogalmaz, az ige testé lett, és az ige testé akar lenni ma is sok-sok ember életében. És ez a testé lett ige ma is bejárja a világot. És Isten ma is közli az ő gondolatait az emberekkel. Úgy, ahogy a kereszténység meghódította az első 3 században a római birodalmat. És hódítja ma is a világot. Mert ugye nagy lelkiébredés van Afrikában, meg Ázsia bizonyos részein. Isten szava ma sem tér vissza üresen. Frissen olvastam a Filippiens egyik könyvét, aki leírja egyik kínai látogatását néhány évvel ezelőtt, és leírja azt, hogy milyen különös módon hódít ott Isten szava abban a kommunista nagy országban. Valamikor Mao Zedong ki parancsolta az országból mindegyik misszionáriust is. Kénytelenek voltak elhagyni Kínát, és úgy tűnt, hogy az ő megkezdett munkájuk semmibe vész, ugye a vörös terror idején. Hogy aztán, amikor később már lazább lett a helyzet, és visszatértek a misszionáriusok, akkor felfedezzék csodálkozva, hogy Isten lelke hogy munkálkodott a föld alá kényszerített kis közösségekben, főleg a házi közösségekben. És ma már ott tart ez a hatalmas ország, hogy az 1,4 milliárdnyi lakosból már több mint 100 millió keresztény. Mindjárt 10%-a az összlakosságnak. És leírja ez az amerikai író, hogy ott találkozott nagyon sok keresztény vezetővel. Többek között egy Xi nevű testvérrel is, aki egy jogi végzettségű, intelligens, művelt, szellemes férfiként mutatkozott be, és azt mondja Philip Yancey, hogy rákérdezett, hogy ő keresztény családban nőtt fel, hogy ilyen elkötelezett, igehirdetővé vált egy kommunista országban, és azt mondja, hogy dehogy is, ellenkezőleg, én ateista családban nőttem fel, sőt, én voltam a tartományi kommunista ifjúsági szervezet vezetője. Sőt, a Vörös Gárdában is szolgáltam, ebben a terror szervezetben, úgymond. És azt mondja, hogy a pártvezér azt gondolta, hogy én leszek majd az utódja tartományi szinten. És azt mondja, amikor biciklivel jártam a munkahelyemre, gyakran elhaladtam egy keresztény gyülekezet háza előtt is. Hallottam, hogy milyen szépen énekelnek. És egyszer erőt vettem magamon, bementem, azt mondja, és akkor csodálkozva láttam, hogy mekkora tömeg van ott. Mi meg milyen nagy erőfeszítéssel agitálunk azért, hogy egy-egy párgyűlésre összehívjuk a fiatalokat, és alig jelennek meg. És azt mondja, hogy ott vett magának egy Bibliát, elkezdte olvasni, nem jött álom a szemére, napokon át a Bibliát olvasta, elejétől végig kiolvasta, és akkor jelentkezett a pártbizottságnál, és letette a könyvét, és közölte, hogy ő ezután keresztény lesz. Persze fenyegették, és nehezen akarták elfogadni, de amikor hazament, és az apjával is közölte az ő megtérését, akkor az apja kitagadta a családból. Mert azt mondta, hogy hát én a keresztények ellen harcoltam, még Koreában is, mondta az apja, és az én házamba nem teszi be a lábát Jézus. Aztán leírja ez a könyv, hogy ez a Xi testvér otthonról kényszerült elköltözni, aztán munkahelyen aludt heteken át, és végül egy komoly misszionáriusa, igehirdetője lett Kínának, sőt, a házi gyülekezetek vezetőinek a felkészítője, tovább képzője lett, és mintegy 260 ezer keresztényért felelt ez az ember, és ő mondta el ennek az amerikai újságírónak, hogy Kínában jelenleg 10 000 teológiai és bibliai iskola működik. Igen, ahol Isten az ő szavát, az ő gondolatát engedi testet ölteni, ott ilyen csodálatos gyümölcsök fognak teremni. Mert kiderül, hogy a lélek éhsége csillapíthatatlan, és ezt egyedül csak Jézus Krisztus tudja lecsillapítani. Elmondja ez az amerikai újságíró, hogy útközben, amikor Kínába repült a repülőgépen, egy olyan könyvet olvasott, aminek az a címe, hogy Jézus Pekingben. És ezt egy szintén amerikai újságíró írta, ezt a könyvet, aki nagyon érdekesen kutatta a kereszténységnek a terjedési történetét, nem csak Kínában, hanem más helyeken is, más társadalmakban is. És arra a végkövetkeztetésre jutott ez a David Eichmann nevű író a Jézus Pekingben című könyvében, hogy egy-egy társadalom mindig kulturális fordulóponthoz érkezik, amikor a keresztjének aránya eléri a 10%-ot. És valóban ez már hatalmas erejű kovászként jár át egy-egy társadalmat, és így lesz egyre inkább testté, láthatóvá, hatékonnyá az Isten jelenléte, és gyümölcsözővé akár egyén életekben, családi közösségekben, sőt egy egész társadalom életében. Testvéreim, mi egy olyan világban élünk, ahol nagyon sokféle információ jut el hozzánk. Nagyon sokféle ideológiát hirdetett már meg az emberiség a történelem során. Nézzük meg, melyik az életképes. Arra érdemes ráhangolódni, és arra érdemes rátenni az életünket. Az isteni elgondolás, az isteni út a legmagasabb. És ha ez életképes volt évezredeken keresztül, akkor nyilván arra serkent minket ma is, hogy mi is erre hangolódjunk rá, és erre az útra álljunk rá végérvényesen, és ehhez igazítsuk a mi gondolatainkat, a mi beszédünket, a mi magatartásunkat, hogy így legyen bennünk láthatóvá, testé, megfoghatóvá Isten igéje, az a Jézus Krisztus, akit azért küldött el Isten ebbe a világba, hogy ő, az Isten legmagasabb rendű gondolata számunkra vonzó példává legyen. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavával. Énekeljük el a 254 B jelzős énekünknek a negyedik versét. A 254 B jelzésű énekünknek a negyedik versét énekeljük, mely így kezdődik. Isten szava megáll mindenha. Teremtő Istenünk, köszönjük hálaadással a te gondolataidat és a te utadat. Köszönjük, hogy ezt nem tartottad titokban előttünk. Köszönjük, hogy újra és újra kijelented magad nekünk. Azért, hogy egyre közelebbről megismerjük a te gondolataidat, a te utadat. És egyre inkább ráhangolódva ezekre, a mi életünk megújuljon, megtisztuljon, mennyei irányt vegyen. Köszönjük, hogy ez az a mennyei erőforrás, ami segít nekünk földi életünk útján, valahányszor mélységbe kerülünk, valahányszor veszteség ér minket, valahányszor kiderül, hogy tehetetlenek vagyunk egy-egy nehéz helyzet előtt. Istenünk, köszönjük, hogy olyankor nyitva fölöttünk az ég, és megszólítható vagy. Köszönjük, hogy gyermeki bizalommal kereshetünk meg téged minden helyzetben. Bocsáss meg, hogy sokszor magunk akarjuk megoldani saját életünk gordiuszi csomóját. És bizony tehetetlennek bizonyulunk sokszor. Könyörű rajtunk, hogy rádöbbenjünk, szükségünk van a te gondolatodra, a te tanácsodra, a te vezetésedre, a te lelked pártfogására. Istenünk, köszönjük neked, hogy te tanítasz minket alázatban járni, hogy el tudjuk ismerni és el is tudjuk fogadni azt, hogy rejád szorultak vagyunk, mint a kicsi gyermek az ő szülőjére. Istenünk, add nekünk azt a teljes bizalmat, amivel rá tudunk hagyatkozni a te gondolatodra, a te szándékodra, hiszen annyiszor tapasztaltuk már, hogy te csakis a javunkat akarod. Istenünk, imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, könyörű rajtuk, és gyógyító irgalmaddal érintsd meg az ő életüket. Könyörgünk a kórházban levőkért, műtét előtt vagy műtét után levő testvéreinkért. Őket is gyógyítsd, erősítsd és bátorítsd. Könyörgünk a gyászoló testvéreinkért, különösen azért a két családért, ahol az elmúlt héten temetés volt. Köszönjük neked, hogy a te vigasztaló szereteteddel érinted meg a gyászoló szíveket, és töltöd meg a feltámadás reménységével. Hadd bízzuk rejád az újszülötteket. Köszönjük, hogy áldást kérhetünk az ő életükre. A fiatalokra is, Urunk, hogy ebben a sodródó világban te nálad találjanak örök fundamentumot, amire építsék az ő jövőjüket. Köszönjük, Atyánk, hogy hétköznapi életünket is rád bízhatjuk. Hisszük, hogy előttünk jársz ígéreted szerint, velünk maradva a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, azért, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretet szolgálati versenyben ma is különadományokat fogadunk el. Fekete Gizella, leukémiás beteg asszony testvérünk gyógykezelésére, akinek izraeli gyógykezelése komoly összegbe kerül, ebben szeretnénk anyagi támogatást nyújtani neki. Testvérek, mint már az imádságban is utaltam rejá, az elmúlt héten két ízben is utolsó útjára kísértünk, gyülekedünk közösségékből egy-egy testvért. Csütörtökön temettük Sturzán Miklós testvérünket, aki 75 évesen hunyt el, a Teleormán 72 szám alatt lakott. Gyászolja őt két lánya, Vői két unokája, testvére, további hozzá tartozói. Másnap pénteken temettük Král Anna Mária asszony testvérünket, aki szintén 75 évesen hunyt el, súlyos betegség után a Gyár utca 11 szám alatt lakott. Gyászra jött férje 50 évi házasság után, lánya, fia, további hozzá tartozói. Imádkozó szeretettel kérjük Isten lelkének vigasztalását a gyászoló testvérek részére. Megérkezett az Üzenet című újság, valamint az Örömhír című gyermek lap is, akik megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik. Megtudtuk az Üzenet és Református Család című újság és folyóirat idei árát, marad változatlan a tavalyi ár, tehát az Üzenet egész évre 24 lejbe kerül, a Református Család című folyóirat 10 lejbe, akik megrendelték, hátul az asztalnál kifizethetik ezt az összeget. Testvérek, most örömmel közlöm, hogy keresztelésre kerül sor. Az idei 4 temetés után ez az első keresztelés gyülekezetünk közösségében. Külön öröm, hogy ez az én 7. unokám, ami 7. unokánk, akit keresztelhetünk most, Viski Tamás és Krisztina 3. fiú gyermekét, a kis Olivért fogjuk most Isten szövetségébe a keresztség által befogadni. Erre készülve énekeljük, testvérek, a 255-ös ének első versét. 255-ös énekünk így kezdődik: Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Testvérek, mielőtt elkezdenénk a keresztelési szolgálatot, hallgassunk meg egy zeneszámot. A család zenész tagja, Viski Máté és az ő barátja Veres Gáspár hegedűn zongorán fognak játszani nekünk. Hát keresztelés lévén egy bölcső dallal kezditek, ugye? Hubai Jenőtől. Van ez a szerzemény. Köszönjük szépen! Ez a bölcső dal nem azért szólt, hogy minket elaltasson most. Reméljük, hogy még lesz egy kis éberség ahhoz, hogy ezt a további együttlétet figyelmesen kövessük. Hallgassuk meg, testvérek, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Írva található ez Máté evangéliumában a 28. részben a következő képpen. És hozzájuk menvén Jézus így szólt hozzájuk, mondván: nekem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak s a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Eddig tart a szeretet is. Igen. Kedves szülők, keresztülők, drága gyermekeink, unokáink, kedves gyülekezet! Különös nevet adtak a szülők ennek a mi hetedik unokánknak, úgy hívják, hogy Olivér. Én szoktam bogarászni a nevek jelentését, ennek a névnek is van jelentése, latin eredetű, az olivarius szó származéka, és magyarul azt jelenti, hogy olajfa ültető. Testvérek, a Közel-Keleten az olajfa sokkal értékesebb növény, mint sem gondolnánk mi innen, ahol annyiféle fa van, és ahol még sivatag nincs. Reméljük, nem is lesz a mi vidékünkön. Nos hát, akinek a neve az, hogy olajfa ültető, az azt jelenti, hogy valami jó reménységgel néznek azok, a gyermek életének jövőjére, akik adták ezt a nevet. Mert hogy aki fát ültet, az mindig gondol a jövőre. Emlékezetes Luther Mártonnak a válasza arra a kérdés, hogy mit tennél, ha tudnád, hogy holnap itt a világ vége. Azt mondta, hogy ma még ültetnék egy almafát. Igen, testvérek, jó reménységgel ültet az, aki ültet, akkor is, ha netán ő nem éri meg annak a fának a gyümölcsét. Azt is szoktuk mondani, hogy aki diófát ültet, az az unokáinak ülteti. Milyen különös, amikor megérheti az ember azt, hogy akár a diófáról szedhet, amit ő maga ültetett. Én már megértem ezt a szopori kertben, meg hát most megértük azt, ugye, hogy családi vonatkozása, vagy a hetedik unokának, mint gyümölcsnek, anyamé gyümölcsének, mint isteni jutalomnak örülhetünk együtt a gyüleket nagy közösségével. Úgy elgondoltam, hogy ma két hete ünnepeltétek testvérek a nagy családban az én itteni szolgálatom 30 éves évfordulóját, és bizonyára azért engedte meg ezt Isten, hogy még a hetedik unokát is a szolgálatom idejében itt megkeresztelhessem. Most hát mi azt kívánjuk, drága gyermekeinknek, hogy úgy tudják nevelni ezt a kis Olivért, hogy valóban ilyen jó reménységgel ültető, életplantáló és életfakasztó legyen minden értelemben. Ugye érted, kicsi Olivér, hogy miről van szó? Olyan figyelmesen néz, mint aki érti, amit mond a nagyapja. Testvérek, érdekes kutatás eredményére jutottam még az Olivér név kapcsán. A számmisztikának is van valami kutatása. Hát én nem vagyok ilyen nagy számmisztikus hívő, de azért csak érdekességképpen megemlítem, hogy a számmisztika számolgatása alapján, ugye a betűk számértékének az eredménye nyomán azt mondják, hogy az Olivér nevű emberek természetükben hordozzák azt, hogy ők önfeláldozók, segítő természetűek. Hát kívánjuk, hogy így legyen. De ehhez nekünk szülőknek, keresztszülőknek is, ugye, akár nekünk nagyszülőknek is jó példával kell előjárnunk, vagy az egész gyülekezet közösségére vonatkoztatva, felnőtt keresztény társadalomra gondolva, jó példával kell előjárnunk gyermekeink, unokáink előtt, hogy lássák, hogy mi is segítőkészek, önfeláldozó emberek vagyunk. Hogy nem magunknak élünk, hanem készek vagyunk minden áldozatra azért, hogy a mi gyermekeink, a mi unokáink valóban önfeláldozó, segítőkész emberekké váljanak ebben a világban. Tudjuk, hogy csak is az ilyen emberek hasznosak, úgymond a társadalom számára is. Visszagondolok arra, amit Isten mondott Ábrahámnak, amikor elhívta őt, és ugye szövetségre lépett vele, ő lett aztán Izrael ősatja, azt mondta Isten, különös csodálatos ígéret volt ez, egy emberre, de egy egész utód sorra vonatkozóan, ugye, hogy megáldalak téged, és áldás leszel. Isten azért áld meg egy-egy embert, hogy áldás hordozó legyen mások számára is. Hogy az az áldás ne ragadjon le csak nála, a kicsi szűk egyéni élete területére, hanem ez az áldás kisugározzon, szétterjedjen a környezetére is. Hát mi azt kívánjuk, hogy most, amikor beoltjuk Isten Atyaszentegyházába ezt a kicsi Olivért, akkor ő úgy növekedjen majd utána, hogy legyen valóban áldáskodozóvá, önfeláldozóvá, segítőkészé, életplantálóvá, faültetővé, hát ha még megérjük, hogy tatával együtt fog ültetni egy diófát a szopori kertbe. Isten legyen így áldás forrássá e kisgyermek élete számára is. Drága szülők, keresztszülők, mielőtt a kérdést, mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek előtökbe, feleljetek meg erre hallható szó a fent állva. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e ezt? Másodszor ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk-e megkeresztelendő gyermekért. Édesatyánk, háladással köszönjük neked, hogy az anyami gyümölcse jutalom. Köszönjük, hogy te fiakat adsz a szülőknek azért, hogy bennük gyümölcsözzön az az áldozatkészség, az a segítő szándék, amit te oltasz bele a szülők szívébe. Köszönjük neked, hogy valóban életplantálóvá, áldáshordozóvá, segítőkészé és önfeláldozóvá kívánod tenni ezt az új életet is. Ebben segítsd meg a szülőket, keresztszülőket, nagyszülőket, hogy úgy tudják nevelni és neveltetni ezt az újabb csemetét, hogy felnövekedve legyen dicsőségedre és örömére mindazoknak, akiknek ajándékoztad, és gazdagodására a te földi anyaszent egyházadnak. Amen. Olivér, keresztelekén téged az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és Szentlélek Isten megtartó hatalma kísérje kisgyermek életét, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! És mielőtt a gyülekezeti záróéneket énekelnénk, hallgassuk meg egy újabb rövid zene számot. Veres Gáspár zongora kíséretével hegedült ismét Máté fiunk, ugyancsak Hubay Jenőtől most a Mese című darab következik. De ez a mese nem csak gyerekeknek szól, ugye, hanem felnőtteknek is.
Köszönjük szépen! Persze egy gyülekezeti szára énekül énekeljük a 255-ös énekünknek a negyedik versét, az Atya Fiú Szentlélek Isten tégednek ízlelőség.
Kívánok mindenkinek egy szép vasárnapot, Isten velünk, viszontlátásra, békesség Istennek!